Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Mindenkinek jó rádiózást, péntek délután van ez a Jövőnk világa. Megszokott módon Rasztovics Dávid ül itt velem a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója, és Jobbágy Lászlót hívtuk meg, a Digitális Jólét program ügyvezetőjét. Jövőnk világa most szó szerint, ugye, mesterséges intelligencia mindenképpen fókuszban, beszélünk majd egy kampányról is. Te honnan indítanád ezt az egész mesterséges intelligencia, robotika, jövőnk világa témakört? Hogyha ufoknak ki nem eséljél, Dávid.
Vagy inkább gyerekeknek, vagy a fiatal nemzedéknek.
Vagy a vállalkozóknak.
Először is én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Laci. Ez egy nagyon érdekes téma, és úgy gondolom, hogy egy kimeríthetetlen hosszúságú beszélgetést lehetne belőle eszközölni. Ugye van 20-22 percünk, tehát a legizgalmasabb részeket próbálnám meg én is megfogni. Nekem alapvetően már évek óta az egyik kedvenc tudományos területem a szuperintelligenciának a vizsgálata, hogy mikor jutunk el odáig, hogy a tudomány, a technológia és a gépek úgymond már okosabbnak mondhatók, mint az ember, hogy létezik a szingularitás, és hogyha igen, akkor mikor jöhet el, és hogy maga a digitális írástudás, a digitális készségcsomagok kompetencia szinten, hogy tudnak az emberek vonatkozásában fejlődni. Ez a nagy halmaz, amit én szeretek kutatni, és nagyon sok könyvet olvastam a témában, és ugye Magyarországon rendkívül sok jó kezdeményezés van és program, amelyek ezzel foglalkoznak, és rövid, hosszú távú, akár középtávú célokat tűznek ki a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztése érdekében, valamint ugye a fiatalabb generációnak a digitális írástudását és készségcsomagjait fejlesztik.
Azon gondolkoztam, ha már én bedobtam a vállalkozókat, a Dávid meg most már kétszer ragaszkodik a fiatalokhoz, hogy hát itt ahány generáció, meg ahány társadalmi csoport, itt annyiféle program kell, meg annyiféle felzárkóztatás, vagy felkészítés, ha úgy tetszik. Hát amit a Dávid mond a fiatalok, hát talán nekik van erre legkevésbé szükségük. Vagy tévedek, Laci?
Köszönöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Igazából igenis, meg nem is. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy a digitalizáció az olyan gyorsan fejlődik, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és ahhoz képest, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt is még a digitalizáció az egy ilyen szűk rétegnek, az ilyen nördöknek, meg a geekeknek volt a játszótere, a manapság már betette a lábát azért az életnek minden területére, és pont ezért is kell állami szinten foglalkozni a digitalizációval, ennél is specifikusabban a mesterséges intelligencia, ezért készítettük el a mesterséges intelligencia országstratégiát, mert a következő 10 évben, következő 30 évben még gyorsabb és drasztikusabb változások lesznek, mind a munkánkban, mind az életünkben. Ha csak megnézzük azt, hogy idén évelejéhez képest mennyivel többen használják például a digitális oktatást, vásárolnak online.
Itt szakemberek azt szokták mondani ebben a stúdióban, hogy itt 5 évet ugrottunk most. Szerinted is ez így van körülbelül a 8 hónap alatt?
Ez már annyira közhelyével vált, hogy nem akartam ezzel előhozakodni, de mi is ezt szoktuk mondani, hogy 3 hónap alatt sikerült nagyjából 5 évet ugrani. Ez nem technológiai ugrás, hanem az emberek fejében átalakult az, ahogyan viszonyulnak a digitalizációhoz. Ugye az, hogy voltak olyan körök, akiknek nehezükre esett az, hogy megtanulják a digitalizációt. Tehát az, hogy például online vásároljunk.
Én ezt kényszer digitalizációnak szoktam nevezni, mert belekényszerült, tehát nem önként ment bele a hideg vízbe szauna után, hanem bele kellett most menni.
Igen, 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 de hogy...
Az eredmény ugyanaz?
A Covid előtt mondjuk az volt, hogy miért vásárolnék online, mi van, hogyha nem azt hozzák ki, amit rendeltem, hogyan fogunk tudni visszaküldeni, meg egyébként is regisztrálni kell, meg bankkártya adataimat megadom, ez kicsit bonyolult, meg félelmetes. Most, amikor azon múlik, hogy lesz-e liszta kamrában, hogy megrendelem online, vagy...
És nem akarok érintkezni emberekkel.
Akkor sokkal inkább hajlanak arra az emberek, hogy megpróbálják, és hogyha utána jó tapasztalataik vannak vele, akkor benne is maradnak ebben, és ez velünk fog maradni, hogyha elmúlik ez a csúnya járvány, akkor utána is az emberekben ez megmarad, a szülőkben megmarad az, hogy a gyereknek a kezébe, hogyha ott van a telefon vagy a tablet, akkor nem feltétlenül valami hülyeséget csinál rajta, hanem lehet akkor, hogy éppen tanul, vagy valami ismeretterjesztő dolgot néz. És a akkor generálódik a tartalom. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, ami most kapott egy jó nagy lökést idén tavasszal.
Mindenféleképpen kijelenthető, hogy trendforduló van mögöttünk, mondhatjuk akár paradigmaváltásnak is. Tehát egy olyan 6-8 hónapos időszak, amikor az emberek alapvetően értékelték át a hozzáállásukat a digitális jószágokhoz, ahogy Laci is mondta, sokkal inkább elkezdték tudatosan használni, hogy ez most egy kényszer digitalizáció, nagyon jó új fogalmakat találunk fel itt a műsorban. De igen, tehát egyetértek veled, kényszer digitalizáció, viszont azt kell látni, hogy rövid és középtávon meg kell tudnunk tanulni a digitalizáció jó oldalával élni. Tehát jó lenne majd csinálni egy olyan elemzést a lakosság körében, hogy akkor a pandémia, reméljük, hogy hamarosan már arról tudunk beszélni, hogy a pandémia lecsengésével hogyan maradtak meg azok a fajta fogyasztói dinamikák, amik úgymond most teret nyerhettek.
Már kétszer szóba hoztam ezt a kampányt, most indul decemberben, ugye, és az a cél, hogy 21 végig 1 millióan átfogó képet kapjanak a mesterséges intelligenciában, a technológiában rejlő lehetőségekről.
Így van, mesterséges intelligencia kihívásnak hívjuk, a mesterséges intelligencia stratégia. Hú, nagyon sokszor mondom ezt a szót, hogy mesterséges, ezt a kifejezést, hogy mesterséges intelligencia, de lesz még szerintem. Tehát mesterséges intelligencia kihívás, célunk az, hogy 1 millió ember legalább így hír szinten értesüljön arról, hogy létezik ilyen fogalom, hogy mesterséges intelligencia. Nagyjából úgy legyen fogalma arról, hogy mi az, amikor egy telefonra ráírják, hogy
abban mesterséges. Új, 1 millió ember, mert nyilván nem egy, hanem több millió embernek már most van fogalma.
Így van, de mi szeretnénk 1 millió embert elérni azzal a tájékoztatással, amit a mi szakembereink raktak össze. Van egy honlapunk, AI Hungary a neve, ott vannak fönt hasznos tartalmak, fogalom meghatározások, illetve oda fognak felkerülni a különböző tananyagok, és ami most indult el december 1-én, az a EMI kihívásnak a szűkebb vagy a magasabb szintű része, az konkrétan egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos tananyag, amin 100 000 embert szeretnénk végigvezetni jövő év végéig.
Ingyenes online.
Ingyenes online, e-learning, színes, szagos, képes, animációs példákkal alátámasztva. Ez egy fokkal több, mint az, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az a mesterséges intelligencia. Képes legyen az ember megkülönböztetni azt, hogy mi mesterséges intelligencia, mi nem mesterséges intelligencia. Ne féljen tőle, tudja azt, hogy nagyjából elvszinten hogyan működik ez. Egy egyszerű, nagyjából 3 óra alatt elvégezhető tanfolyam, ami úgy gondolom, hogy hasznos lesz. Már miniszter úr is elvégezte tegnap pont, hogy tetszett neki, úgyhogy...
Nagyon rövid.
Nagyon rövid.
Azon gondolkoztam, hogy Kati tegnap ilyen technológiai kérdésekről volt szó, egy nagy szolgáltató igazgató volt itt, és a felhő megoldások kerültek szóba. Aztán sokszor beszéltünk itt, meg Marcival is, Szupán Marcival is, meg Dáviddal is a blockchain technológiáról. Ez valami ilyesmi. Hogy használjuk, már velünk van, ugye bármelyiket, a felhő megoldás, hogy egy magánember vagy vállalkozás, tehát hány szor lép bele a felhőbe, és használja egyébként, kapcsolódik hozzá, élvezi annak, az utazást élvezi. De ugyanakkor, hogy mi az? Hogy az hol van? Mi, igazából, ha le kéne írni 3 kerek magyar mondatban, egyisten kézzel, akkor nagyon nehéz helyzetben lennének sokan, mert használjuk, de nem is tudjuk, hogy mit használunk. Picit a mesterséges intelligenciát is innen kell visszafejteni?
Igen, tehát, hogy ugye a mesterséges intelligencia popkultúrából, filmekből, regényekből, mindenhonnan azért ismerős nagyon sokaknak. Ugye, amitől mindenki retteg, és amit úgy mindenki ismer, hogy majd jönnek a robotok, és leigáznak minket. Ugye, tehát az, hogy robot, és az, hogy ezt úgy hívjuk általános célú mesterséges intelligencia, ami úgy nagyjából az emberi gondolkodást, viselkedést próbálja majd lemodellezni. Na, ezzel nem állunk túl jól. Ez mindig vita tárgya. Szakértő kollégákkal, barátokkal, ismerősökkel szoktunk ezen agyalni mindig, és komoly vitákban vagyunk. Én azt az oldalt képviselem, mindenki jön, hogy 10 év múlva majd tényleg emberrel összetéveszthető. Ugye
hát a science fiction erről szól.
Így van, így
már
van.
20 éve is, igen.
Én azt mondom, hogy ezzel azért még várjunk egy kicsit, de vannak a speciális mesterséges intelligenciák, egy adott feladatot tudnak jól elvégezni, hatékonyan elvégezni, sok esetben sokkal hatékonyabban, mint az ember. És ezek itt vannak körülöttünk, ezek most is léteznek. Van, amikor észrevehetetlen módon, de valamikor észrevehető az, hogy ezek ott vannak, amikor a telefonunkban a fényképezőgép az kijelöli, hogy hol vannak az arcok, akár fel is ismeri az ismerőseink közül, hogy kik azok. Az, amikor például a call centerbe betelefonálva egy egészen emberi hang mondja nekünk az információkat.
És
ha egy picit döcögősen is, meg észrevehetően, hogy ez nem valami nem teljesen olyan, mint a megszokott, de emögött is mesterséges intelligencia van. És ezt szeretnénk láttatni az emberekkel, hogy mi mesterséges intelligencia, és mi nem mesterséges intelligencia, mert most már a mosógéptől a kávéfőzőig mindenre rárakják, hogy mesterséges intelligencia. Jó, lehet is benne.
Ahogy beültetek a stúdióba, kipakoltátok itt az okos cuccaitokat, ugye az asztalra, most túloztam, de a Dávid kirakta az okos üvegét, aki vibrál, vagy nem tudom, mit sem, fényereket, hanem nem iszik ő eleget. Te mondtad, hogy te meg okos asztalt vettél. Ezek a dolgok itt vannak valóban, csak aztán ezt kategorizálni, hogy mi melyik a robotika, mi a robot, mi a terminátor, mi a mesterséges intelligencia, mi a felhő megoldás, azt én mikor használom. Szóval ezeket úgy lehozni, igen, a különböző szintekre, mint egy nagy épületnél, ez egy izgalmas kihívás és feladat.
Én egyébként még ebben ilyen konzervatív álláspontot foglalok el, tehát van az interneten egy ilyen vicces írás, hogy én informatikus vagyok, ezért van mechanikus zár az ajtómon, ezért nincsen wifi-re kötve a kávéfőzőm, és ezért van egy baseball ütő a nyomtató mellett, hogyha bármi gyanús hangot adja, akkor azonnal szétverem. Tehát, hogy nagyjából ez okos asztal is, tehát, hogy nagyon sok mesterséges intelligencia nincs benne, annyi, hogy vezeték nélkül tudja tölteni a telefonomat.
Jó, és mondtad, nagyon fejlesztés, és egy csomó minden más is van benne, mesélted.
Igen.
Tök, hogy ilyen is van már.
Tehát, hogy de hogyha valami újdonság van, most egy komoly marketing értéke van annak, hogyha valamire ráírjuk, hogy okos vagy, hogy mesterséges intelligencia van benne.
Meg Covid biztos, kb. Ez a két kategória van most, meg digitális, és ez most még szintén egy jó. Jó, egyébként csak néhány mondatban ez az egész tanfolyamrendszer, ez hogy épül fel? Bármikor lehet csatlakozni, bárkinek lehet csatlakozni, és ez az 1 millió, meg ez a 100 000, ez le van egy picit redukálva ugye a fejetekben, nyilván a digitális jólét program csapatánál, hogy ki van a fókuszban, leginkább ki van a fókuszban, vagy mindenkire lőni kell?
Gyakorlatilag ezzel az 1 milliós és 100 000-es csomaggal mindenkire lövünk, aztán folyamatosan fejlesztés alatt vannak olyan tananyagok, egyetemek, kutatóintézetek csinálnak olyan erre épülő, magasabb szintű, ilyen piramis szinten ráépülő tananyagokat, amikkel már lehet differenciálni, tehát hogy lesz olyan tananyag, ami kifejezetten egyetemisták számára, kifejezetten műszaki szakemberek számára, már technológia fókuszú, lesz olyan, ami konkrétan azt fogja bemutatni, hogy milyen alkalmazási területek vannak, hogyan lehet a munkában, az emberek munkájában használni ezeket a technológiákat, úgyhogy ez még tényleg csak az alap, és ez az, amivel elindultunk, ez most egy tudományos ismeretterjesztő kampány, szeretnénk minél több embert tudatosítani, hogy létezik ez a mesterséges intelligencia, akár tetszik, akár nem, robotok elveszik a munkánkat, vagy végre nem kell annyit dolgozni.
Vagy nem kell olyan unalmas munkát végezni,
így van.
Lehet egyet lépni.
Tehát, hogy az mindenképpen látni kell, hogy van velünk egy technológiai változás, van velünk egy életünket komolyan befolyásoló világszintű folyamat, ezzel együtt kell tudni élni, erre reagálni kell tudni mindenkinek egyéni szinten, és itt tényleg az, hogy nem csak a mérnökökről van szó, nem csak az informatikusokról van szó, akiket ez érinteni fog, hanem mindenkit, a társadalom minden szintjét, minden területét, fiatalt, időset, vidékit, városit egyaránt.
Ugye a disruptív technológiáknak a térnyerése és a machine-to-machine technológiáknak a felszínre kerülése hozta el azt a jövőképet, amikor kiválthatók olyan munkahelyek vagy olyan munkafolyamatok, amik alapvetően sem az embernek vagy az emberi léthez lettek tervezve. Ez nekem egy elég fontos kutatási területem, hogy hogyan lehet jobban hasznosítani azt az eltöltött időt, mondjuk amikor az aktív munkában töltött éveinket számoljuk 21-23 évtől akár 60-65 éves korig. Az, hogy jelenleg vannak már olyan technológiák, amik akár mesterséges intelligenciával vannak vezérelve, és azokat a úgymond sablonszerű, standardizált folyamatokat el tudják végezni, akkor felszabadul, tehát én ezt lehetőségnek tekintem, hogy felszabadul egy olyan szürke állomány, egy olyan munkaidő, amiben sokkal kreatív feladatokat is el tudnak végezni az emberek. Ugye, hogyha egy picit visszautazunk megint a trendszerűségben, nagyon sok olyan ország van már a világban, ahol már egészen kiskortól, tehát akár óvodától elkezdték ugye ismeretterjesztő módon bemutatni a digitális jövőnek a rejtelmeit. Ugye általános iskola és gimnáziumi szinten a digitalizáció fogalmával már nagyon korán találkoznak, akár tantárgy is van a témában, ugye Kínában több olyan emberrel is beszéltem, aki a az oktatási intézményekben ezt a területet próbálja bemutatni a gyerekeknek. Vagy hozok egy párhuzamos példát, hogy ugye a matematika és a digitalizáció meg a komoly zene, ez egy érdekes tengely. A Szingapúrban a 15 év alatti gyerekeknek a 90%-a játszik valamilyen komoly zenei hangszeren, aminek nem az a célja, hogy ők világhírű művészek legyenek, persze lehet az is, hanem az, hogy a gondolkodásukat, a logikájukat, a kombinatorikájukat fejlesszék. Tehát, hogy milyen eszközöket használunk ahhoz, hogy mi úgymond mentális szinten adaptálódni tudjunk a modern kor kihívásaihoz. És csak egy példa, hogy ugye létezik ugye az alapszintű mesterséges intelligencia, és vannak olyan kiugró projektek, amikkel bizonyították azt, hogy ennek igenis van jövője, és eljöhet a szuperintelligencia kora. 2017-ben ugye a Google Minds létrehozott egy olyan programot, ami 4 óra alatt tanulta meg a legmagasabb szinten a sakk tudományát, és 8 óra alatt pedig a Go játékban tudott elérni a legmagasabb szintre. Ugye ez egy embernek több év, akár több évtized tanulása és gyakorlása kell ehhez, tehát ez egy hihetetlen eredmény, és ugyanebben az évben 2017-ben Sophie néven regisztrálták az első személyazonossággal rendelkező robotot Amerikában. Tehát, hogyha visszamegyünk egy picit 3 évvel korábbanra, amikor ugye még arról beszéltünk, hogy az 5G majd jön 2020-ban, és itt hoznék megint egy olyan párhuzamot a technológiai fejlődés kapcsán, hogy 2017-ben már voltak jó példák, most 2020-ban ugye elindultak az első 5G rendszerek, a mesterséges neurális hálók és az adatáramlás, adatelemzési módszertan, amihez szükséges az, hogy tényleg legyen mögöttünk egy olyan MI, ami képes ennyi adatot adott időben feldolgozni, ahhoz viszont kell az a sávszélesség és kell az a lefedettség is. Tehát az infrastruktúra és maga az innováció az kéz a kézben jár. Tehát egyik szerintem nincs a másik nélkül.
Az egyik legizgalmasabb feladat most azért szerintem előttetek ott a digitális jólét programnál az, hogy az érdeklődést fel kell tenni mindenféle korosztályban vagy társadalmi rétegben.
Így van. Igyekszünk a weboldalhoz majd fog kommunikációs kampány is járni, illetve igyekszünk frissen tartani magát a tartalmakat, az oldalt, és folyamatosan kerülnek majd fel az újabb és újabb kurzusok, érdekes cikkek, fogalmak, hogy tényleg teljes körű tájékoztatást tudjunk nyújtani.
Mert ez az 5 év, amit gyorsan lepörgött néhány hónap alatt, ez mindenhol megtörtént. Tehát igazából ez nem egy hazai versenyelőny. Ugye? Tehát ebben nem lehet most utazni és hátradőlni ebben a történetben.
Pont tegnap tartottunk egy ilyen workshopot, ugye van ez az EU-s index, az a DESI indexnek hívják, ez a digitális társadalom és gazdaság index, amiben nem vagyunk túl fényes helyen, 21. helyen vagyunk az EU-s tagállamok között, és úgy célul tűztük ki a digitális jólét programnak is, illetve a kormányzatnak is kijelölt célja, hogy 2030-ig azért ennél jóval előrébb sikerüljön végezni, és pont arról beszélgettünk, hogy ami intézkedéseket egyébként tettünk Covid-tól függetlenül, azok is előre mutatnak, és remélhetőleg már jövő évben érezzük ezeknek a hatásait, és előrébb tudunk lépni, de hogy lesz egy komoly nagy tranziens változás itt az egész indexben. Ugye ez az index olyanokat mér például, hogy hányan használják az internetet, hányan vásárolnak online, mobil szélessáv elérés, és a többi, és a többi. És azért ezekben elég komoly ugrás van mindenféle kormányzati intézkedéstől függetlenül, pusztán a Covid miatt. És azt beszéltük, hogy ez mindenkit jóval nagyobb mértékben fog érinteni, mint az egyébként a kormányzati intézkedések, és hogy ezt hogyan fogjuk tudni kiszűrni, viszont ebben egy ilyen összerendeződés lesz majd tapasztalható, tehát azok az országok, ahol gyakorlatilag 100%-os a mobil internet penetráció, vagy nagyon magas az online vásárlóknak az aránya, ott nem tudnak akkorát nőni, mint nálunk, ahol egyébként...
A bázis éven
alacsony. Így van. Tehát, hogy ilyen szempontból ez versenyképességben egy komoly ugrás lesz, és egy komoly szorosabb lesz a mezőny, úgymond. Úgyhogy ilyen szempontból jó lesz építkezni majd, hogy 2030-ra tényleg az élmezőnybe tudjunk kerülni.
Köszönöm szépen, jövő héten turizmus világával folytatjuk majd azt, hogy Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, Jobágy László volt a vendégünk, a Digitális Jólét Program ügyvezetője. Jövünk világa 2 hét múlva.
Ez volt a Turizmus világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.